Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 168. dicséretünk első és második versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 168. dicséretünk első és második versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A 24. Zsoltárunkat keressük ki és énekeljük minden versével, azaz 5 versével. A 24. Zsoltárunk így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel.
Fejedek
Értek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül azokat a tételeket, amelyeket a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk.
Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Az, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűn ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, megigazulást és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely ránk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette, a kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Isten igéjét olvasom a továbbiakban, Máté evangéliumának 7. fejezetéből, Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszból, ami Úrunk Jézus Krisztus mondta ezeket. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőknek megnyittatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy a halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Isten áldó kegyelme legyen közöttünk, velünk, hogy érthessük hozzánk szóló üzenetét, velünk kapcsolatos akaratát. Értek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, elhordoztad bűneink büntetését, és így a mennykapui felemelkedtek előtted, s te bevonultál oda az Atya jobbjára, a győztesnek járó helyre, Áldunk és magasztalunk téged azért, mert ez a te győzelmed, ami egyetlen reménységünk, hogy tudnélik bűnös voltunk ellenére. Mégis te éretted a te közbenjárásoddal. Odaérkezhetünk az atyával való igaz közösségbe. Köszönjük, hogy erre hívogatsz bennünket újból és újból, emlékeztetve bennünket arra, hogy te nálad van a kegyelem, amelyre nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy igéd szava által keresel bennünket, hogy tanítsál a legfontosabbakra. Légy segítségül, hogy a mi szívünk, fülünk nyitva legyen meghallani a te tanításodat, és készségesen engedelmeskedni annak, amire te hívsz és buzdítasz bennünket. Légy segítségül, bárhonnan is jöttünk, bármilyen lelki állapotban is vagyunk, hogy most mindannyian egy szívvel és egy lélekkel tudjunk tere át figyelni. Aki a kegyelem, szeretet, a megoldások Istene vagy, aki mindazt elkészítetted számunkra, amire szükségünk van. Légy itt velünk és közöttünk, áldj meg bennünket. Amen. Folytatva imádságunkat, a 226. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. A 226. dicséretünk második és harmadik versét, a második vers így kezdődik: gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígédnek. Istennek igéjét a Krónikák első könyvéből olvasom. A Krónikák első könyvének negyedik fejezetéből, a 9. verstől a 10. versig terjedő szakaszba. A Krónikák első könyvének negyedik fejezetében, a 9. és a 10. versben ezeket találjuk megírva. Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta: bizony fájdalommal szültem őt. Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta: bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Kedves testvéreim, egy kérdéssel kezdeném ennek az igének a magyarázatát. Őszinte válaszokat szeretnék kérni, kézfeltartás, hogy ismerje valaki Jábécot. Hallott-e már valaki Jábécról a Szentírásból? Sejtettem, hogy ez lesz, hogy nem tömegével fognak a karok a levegőbe emelkedni, ezért talán, ha szabad így mondanom, tanulunk ma is valami újat. Persze Isten igéje tele van egy csomó olyan dologgal, amit mi nem ismerünk, de még talán az a tapasztalatom, hogy személyekhez köthető történeteket még általában jobban szoktunk ismerni. Hát Jábéc nem a bibliai személyek legismertebbje, mégis, amit ebben az egy mondatban róla megírva találunk és megörökítve találunk, az nagyon túlmutató, az nagyon is aktuális és nagyon is fontos. Hogy megértsük azt, amit itt felolvastunk, hadd mondjam el, hogy ez a bővebb rész a Krónikák könyvéből egy úgynevezett nemzetség táblázat. Megkérdezhetném újra, hogy tudjuk-e mi az, hogy nemzetség táblázat, vagy tudunk-e idézni nemzetség táblázatokból, de azt gondolom, hogy hasonló eredményre jutnánk. Most azt mondanám, mint a pedagógus szokta mondani, hogy na, a nemzetség táblázat az, amit át szoktak ugrani a testvérek, mikor a Bibliát olvassák. Amikor elkezdődnek ezek a furcsa név felsorolások, amikor az a megszakítás közben, hogy nemzette, fia volt, leánya volt, és mindig csak idegen neveket olvasunk, na ezek azok a szakaszok, amelyeken mi át szoktunk ugrani, és arra gondolunk, hogy hát itt semmi olyan érdekesség nincs, ami miatt érdemes ezekkel a nevekkel küzdeni. Pedig egy ilyen hosszú-hosszú nemzetség táblából való ez a mostani mondat is. És talán indítson is bennünket türelemre, kitartásra, máskor, ha nemzetség táblát olvasunk, talán találunk ott olyan gyöngyszemet elrejtve, amit ha nagyvonalúak vagyunk, akkor átugrunk, és abból üzenet nem származik nekünk, pedig talán fontos, ami ott megíratott és lejegyeztetett. A nemzetség táblák általában tehát nem túl izgalmas olvasmányok, régi neveknek a gyűjteménye, leszármazásokat igazoló, tényszerű, leíró, jellegű felsorolások, és csak ritkán tartalmaznak különösebb információkat. Általában az a céljuk, hogy mindegy láncnak, hogy valahonnan, valahova elvezessenek bennünket. A Krónikák könyvének a kezdetén is meg kell érkeznünk Dávid házához. És ezt a krónikás úgy intézte Isten akaratából, hogy hosszú nemzetség táblákon keresztül vezet oda minden egyes olvasót Dávid történetéhez. Így fogunk bele csöppenni Dávid királyságának a történetébe. Egy ilyen táblázatban talán most már egyre jobban értjük, hogy különös dolog az, hogyha mégis van egy megjegyzés valakinek a neve mellett. És az arra enged bennünket következtetni, hogy az valami olyan fontos dolog, amit a név ellenére mégis odafűztek egy olyan érdemtelennek ítélt nemzetség táblába, ami mellett nem lehet elmenni. Az azzal az emberrel kapcsolatosan biztosan egészen fontos volt, mondhatnánk úgy, hogy talán az egész életére nézve meghatározó volt, amit bele akartak írni, amit nem akart kihagyni az író, amikor elért ehhez a névhez. Arra gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy vajon ha a mi családfánkban megemlítik majd egyszer a nevünket, akkor mi lenne az a fontos dolog, amit oda írhatnának a nevünkhöz? Adnék is egy kis házi feladatot testvéreknek, hogy gondolkozzunk el ezen. Nem könnyű azt átgondolni, hogy mit írnának mások a mi nevünkhöz. Ezért könnyítek a feladaton. Gondolkozunk el azon, hogy egy ilyen nemzetség táblába beírhatnánk a nevünket, és odaírhatnánk mellé egy-két mondatot, akkor mit írnánk oda? Mi lenne az, amit az életünk eszenciájaként, valami dióhéjban összefoglalt igazságként oda tennénk a nevünkhöz, hogy ha majd több ezer év múlva olvassák, mint ahogy most olvassuk Jábéc nevét, akkor az olvasóknak kialakuljon rólunk egy képe, ami nem hamis kép, hanem igaz kép. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkat ne olyannak lássuk, mint a környezetünk. Sokszor van ez úgy, hogy az ember magát jó embernek tartja, de a környezete azt mondja róla, hogy hát az azért egy házsártos asszony, annyira nem jó, mint amennyire ő magának ezt gondolja. Mi lenne az vajon, amit rólunk testvérek fontosnak tartanának megörökíteni? Egyáltalán lenne egy ilyen dolog, vagy azt jegyezné le rólunk? Vagy azt tudnánk lejegyezni a másikról, hogy átlagos élete volt, nem volt benne semmi különleges. Jó az, hogyha az életünknek van valami olyan eszenciája, ami a nevünk mellé oda kerülhet, amiről tudnak bennünket azonosítani, ami megmutatja azt, hogy kik vagyunk mi. Hát Jábécról olvasunk egy ilyen mondatot, amit nem magáról írt, mert ennek a könyvnek nem Jábéc volt a szerzője, és talán már régen nem is élt, amikor ezt a könyvet megírták, de generációról generációra adták tovább az ő személyével és nevével kapcsolatosan azt, amit a krónikás lejegyzett. Hallgassuk meg még egyszer. Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta, bizony fájdalommal szültem őt. Jábéc segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Azt olvassuk, hogy a nevét az anyjától kapta, aki fájdalommal szülte őt. Azt mondják, hogy ez a Jábéc, ez egy hasonló hangzású szó a héberben, mint a fájdalom. Ezért adta neki az anyja ezt a nevet. Emlékezetes szülés volt. Hát akik szültek, persze tudják, hogy minden szülés emlékezetes, de mindegyik valami másért. Jábéc születésekor az ő édes anyja rendkívül szenvedett. Voltak testvérei is Jábécnek, de azt írja le itt a krónikás róla, hogy ő volt a legtekintélyesebb közöttük. Mivel ezek a táblák utólag íródtak, jogos az a feltételezés, hogy amiatt lett tekintélyesebb a testvéreinél, amit mi olvasunk róla. Tehát nem azért volt tekintélyesebb a testvéreinél, mert magasabb volt, mert nagyobb súlya volt, mert erősebb volt, hanem azért lett tekintélyesebb a testvéreinél, amit most el is mond róla a Szentíró, a krónikás. Ez pedig nem más, mint hogy Jábéc segítségül hívta az Istent, és Isten megadta neki azt, amit kért. Azt mondhatnánk erre, hogy egy zsidó történetben ez olyan nagy különlegesség? Hogy valaki segítségül hívta az Istent? Testvérek, ha a Szentíró egy hosszú felsorolásban kiemeli valakinek a nevénél azt, hogy ő segítségül hívta az Urat, Izrael Istenét, akkor higgyük el, hogy az az illető ebben különleges volt. Feltehetően a korától eltérő magatartást tanúsított, amikor az Urat, Izrael Istenét segítségül hívta. Valami olyan cselekedetet végzett, ami utólag is meg kell, hogy említessék az ő neve mellett. vagy az ő korszaka, vagy az ő élete adott okot erre. Minden esetre abban lett tekintélyesebb és különb az ő testvéreinél és koránál, hogy Istennél keresett megoldásokat. Elkezdett imádkozni, és Istenhez imádkozott. Persze tudjuk mi ezt, hogyha kenyeret akarunk vásárolni, akkor legjobb a pékségbe menni. Mert ott van a legnagyobb esélyünk rá, hogy kenyeret fogunk találni. De amikor az ember az életének sokféle problémájára keres megoldást, akkor sajnos mégsem annyira természetszerű az, hogy Istenhez forduljunk. Vannak olyan időszakok, amikor az emberek egyszerűen nem hívják segítségül az Isten nevét. Látjuk, a történelem is tanít bennünket erre, hogy van olyan, hogy az emberi jólét olyan fokú, hogy az emberek úgy vélik, nincs Istenre szükségünk. Amire szükségünk van, azt megcsináljuk magunk, elérjük magunk, elegünk van mindenből, nincs Istenre szükségünk. Olvasunk Jézustól is történetet, példázatot erre nézve, amikor a gazdag ember elterül a vagyona fölött, és azt mondja, hogy mindenem megvan, nincs semmire szükségem. Telve vannak a raktáraim, a bankszámlám jól kamatozik, nincs másra szükségem. És ott csak egy kérdést tesz föl Jézus, hogy mi lesz, ha elkérik a te lelkedet? Mi lesz, ha majd Isten elé kell álljál? De az ember mégiscsak ilyen, hogy amikor földi körülményei jól működnek, amikor az ember sikeres, akkor úgy gondolja, és ez a gyakorlat nagy többségében, hogy nincs szükség Istenre. Aztán vannak olyan időszakok, amikor az emberek azért nem hívják segítségül Isten, mert csalódtak. Vannak olyan időszakok, amikor az emberek úgy vélik, hogy az Istennek segítenie kellett volna, nem tette meg, és én ezért többet nem hívom őt segítségül. Én többet nem kérek tőle. Csalódtam benne, mint ahogy az emberi kapcsolatainkban is, amikor csalódunk, akkor nem vesszük fel a telefont, nem nyitjuk rá a másikra az ajtót, akkor mérgesek vagyunk, durcásak vagyunk. Ez is egy olyan szituáció, amikor az emberek sokszor azt gondolják, hogy Isten az oka annak, ami van, nem segít rajtunk, ezért nem hívjuk őt segítségül. És mindig vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy Isten úgysem tud beavatkozni az élet dolgaiba. Minek hívjuk őt segítségül? Úgy is gyanús, mindig az az embertípus, aki mindenhez ért, nem? Azt szokták mondani, hogy aki mindenhez ért, az általában nem ért semmihez. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az Isten ilyen mindenható, hogy mindenhez ért, akkor valójában elképzelhető, hogy ő semmihez nem ért. Akkor meg minek hívjuk őt? Minek kérjük őt? Vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten ne avatkozzon bele az én életem dolgába, és ezért nem hívják segítségül Istent. Jó az, hogyha néha ott van, de azért túlzottan ne folyjon bele az én életem dolgába. Vannak, akik azt gondolják, úgysem érdekli Istent a mi életünk dolga. Minek fussunk azután a szekér után, amelyik nem akar bennünket fölvenni? Az Isten a mennyben van, mi meg itt vagyunk a földön. Jábéc akár a kornál fogottan, a korszakból adódóan, akár az ő egyéni életéből adódóan, úgy olvassuk, segítségül hívta Izrael Istenét. És ezzel Jábéc tanulságul lesz mindannyiunknak. Ha csak ennyit olvasnánk róla, azzal is tanulságul lenne mindannyiunknak, hogy hívjuk segítségül Istent. Testvérek, amikor Istennel nem beszélgetünk, amikor Istenhez nem könyörgünk, amikor Istenhez nem imádkozunk, annak mindig mi vagyunk a vesztesei. Annak nem Isten a vesztese, hanem mi vagyunk a vesztesei. Szokták sokan kérdezni, hogy miért kell imádkozni. Isten ebben leli örömét, hogy hallgat bennünket. Te fogod benne örömedet lelni, ha elkezd el imádkozni. Te. Isten is örülni fog neki, de elsősorban neked és nekem van szükségünk arra, hogy végre eljussunk arra látásra, ahova Jábéc is eljutott az ő korában, mert följegyezték róla, úgy tűnik egyedülállóan jutott el erre a látásra, hogy segítségül kell hívni Izrael Istenét. Ott Isten választott népe között egy ember, aki valami olyasmit tett, amit mindenkinek kellett volna. Egy keresztény nemzetben, egy keresztény Európában el kell jutni neked is, meg nekem is oda, hogy nem elég ennyit mondani, hogy keresztények vagyunk, hanem el kell kezdenünk imádkozni. Segítségül kell hívni a mi Urunkat, Istenünket, egyen-egyenként mindannyiunknak. Jábéc példát ad nekünk ebben. Azonban a Szentírás, ahogy mondtam, nem csak ennyit ír le róla, hogy ő Istenhez fordult, hanem leírja azt is, hogy milyen kéréssel fordult Istenhez ez az ember. Úgy mondja, bárcsak nagyon megáldanál engem, bárcsak kiszélesítenéd határaimat, bárcsak velem lennél, bárcsak megoltalmaznál a bajtól. Amikor olvasom ennek az imádságnak a tételeit, ez a bárcsak ezt tennéd velem, Isten, akkor a himnusz sorai jutnak eszembe, meg szavai, ahol Kölcsei talán hasonló felindulásból mondja azt, hogy hozz rá végesztendőt. Kicsit tömörebben, de ugyanezt fogalmazza meg ő is. Hozz rá végesztendőt, bárcsak nagyon megáldanál engem, bárcsak kiszélesítenéd határaimat, bárcsak velem lennél, bárcsak megoltalmaznál a bajtól. Testvérek, úgy tűnik, hogy a kéréseknek egy része arra utal, hogy Jábéc vágyik Istennel valami különleges kapcsolatra, egy bensőséges kapcsolatra. De ugyanakkor ezek a kérések profán dolgok felé is mutatnak. Bárcsak kiszélesítenéd határaimat, bárcsak megoltalmaznál a bajtól, a veszedelemtől. Egyszerre beszél Jábéc arról, amit Istennel kapcsolatosan meg akar élni, az áldást és a szoros összetartozást. És egyszerre szól Istennek arról is, hogy mi az, amit itt a földi életében szeretne. Áldást akar, bőséget, közösséget, védelmet. Mind-mind olyan dolgok ebben a rövid felsorolásban, testvérek, amelyek mindig időszerűek. Majd, hogy nem azt is mondhatnánk rájuk, hogy általánosak, amikre minden időben szüksége van az embereknek. Mi szeretünk Istentől, ha már egyszer eljutunk oda, hogy kérjünk tőle, mi szeretünk Istentől mindig különlegességeket kérni. Mi azt gondoljuk, hogy Isten füle erre van kihegyezve, mert a mi fülünk erre van egyébként kihegyezve ma a világban, a különlegességre. Az átlagos nem érdekel senkit. Mindenkit a különleges érdekel. Hogy csinálta, kitől vált el, kivel lépett kapcsolatba, mi történt az életébe? Mindig csak a különlegesség. Ez az ember általános dolgokkal fordul Istenhez. És ebben tanít bennünket is arra, hogy Isten elé nem kell a különlegességekkel jönni, testvérek. A különlegességek az életünkben általában úgy is arról szólnak, ami számunkra teljesen elérhetetlen. És azt az üzenetet generálják Isten felé, hogy ami elérhető egyébként, azt én megcsinálom, elérem, de van itt egy olyan torony, egy olyan hegy, amit meg kéne mászni, hát ez egyedül nem fog menni, légy szíves, most segítsél. Amikor Jábéc az élete általános dolgaiért imádkozik, azért, hogy Isten adjat, hogy nekem veled áldott közösségem legyen, hogy én veled lehessek, és te meg velem. És amikor azt kéri, hogy szélesíts ki az én határaimat, oltalmazzál meg a bajtól, akkor az élete legáltalánosabb kéréseit fogalmazza meg Isten előtt, amin sokszor áll vagy bukik minden. Mert az életünkben alapvetően nem azon állnak a dolgok, hogy lényegileg meg sikerül-e mászni a kékes tetőt vagy sem. Hogy egy-egy hegyet megbírunk-e mászni. Az életünk döntő sodra, az életünk döntő minősége mindig attól függ, hogy milyen alapok vannak az életünkben. Nem a különlegességektől leszünk más emberekké. Az határoz meg bennünket, hogy alapon, alapjáratban, a legtermészetesebb dolgokban mink van, hogyan gondolkozunk. A többi ebből nőhet ki, alkalomszerűen és időszerűen. Mit kért Jábec? Istentől a hétköznapi élet legfontosabb dolgait kérte. Segíts, hogy én kapcsolatban maradjak veled, bárcsak így lenne. És bárcsak távol tartanád tőlem a bajt, a veszedelmet, és kiszélesítenéd az én határaimat. Miért kéri ezeket Jábéc? Ennek a rövid imádságnak, amit itt fölidéz a krónikás, van egy befejező része. Jábéc megfogalmazza ezt, azt mondja, azért kéri mindezt, bárcsak így lenne, hogy ne érjen fájdalom. Vagy ahogy a Károliban olvassuk, hogy bút ne lássak. Azt mondja Jábec, hogy ő nem akar szomorú lenni. Ő szeretné a szomorúságot, a bút és a busongást elkerülni. Ma talán így is mondhatnánk, hogy Jábéc azt mondja Istennek, hogy én nem akarok depressziós lenni attól, ami körülöttem van. És én hozzád fordulok azért, hogyha lehetséges, akkor emelj ki engem az átlagból. Emelj mindezek fölé engem. Testvérek, tanít bennünket Jábéc arra, az ő imádsága, hogy fontos tisztáznunk újra meg újra azt, hogy amit Istentől kérünk, azt mi miért is kérjük. Miért is kérjük? Miért fontos nekünk? Jábéc ezt is el tudta mondani Istennek. Én nem akarok fájdalmas és bús életet élni. Ugye remélem érzitek, hogy Jábéc nem arról beszél, hogy én a népem leggazdagabb embere akarok lenni. Jábéc nem arról beszél, hogy én Istenem azért imádkozom hozzád, hogy az én szavamra mindenki térdre essen. Hanem mondhatnánk, hogy egy általános dologért imádkozik Jábéc, ami az életnek a legnagyobb problémája, hogy az élet terhei miatt ne érjen engem fájdalom, hogy ne kelljen szomorúan és búsan élnem. Testvérek, nem általános bajunk az mind a mai napig, hogy az ember életében olyan kevés a vidám és szép nap. Nem úgy van ez, ahogy a 90. Zsoltárban olvassuk, hogy az életünk nagyobb része az küzdelem, fájdalom, és csak valami kevés az, ami nekünk úgy jut, hogy abban felszabadultan örülhetünk. Most nem az alkohol mámorára gondolok, hanem az élet örömre, hogy azt tudjuk mondani, hogy örülök az életnek, hogy szeretem az életet. Tegnap egy riportot hallgattam a rádióban egy költővel, és nagyon megdöbbentő volt, hogy ő elmondta, hogy mi mindenre ment keresztül, de maga is elérzékenyülve azt mondta, amikor a riporter firtatta az életkorát, hogy hát szeretem az életet. Nem vágyik meghalni. Jaj, de ritkán hallani ilyesmit. Hogy az ember azt mondja, hogy igen, szeretem az életet. Azt mondja Jábec, Uram, azért kérem mindezt, hogy ne érjen fájdalom, hogy ne lássak bút, mit kér, légy velem, a veled való kapcsolatom maradjon élő és teljes, szélesíts meg a határaimat, oltalmazd meg engem a földi élet bajaitól, a bűneim következményeitől. Könyörülj rajtam. Testvérek, ahogy mondtam, mi sokszor, amikor ezt a szót kiejtjük, imádság, rögtön vissza is hőkölünk, mert azt mondjuk, hát mi nem tudunk imádkozni. Mi nem tudunk olyan szép, cirádás dolgokat mondani Istennek. Mi magunk se tudjuk, hogy mit akarunk, vagy amit tudnánk, amire vágynánk, azt még nem merjük oda tárni ő elé. Tanuljunk Jábéctól, tanuljunk tőle, hogy az életünk legalapvetőbb dolgait merjük odahozni Isten elé. Nem a cirádás szavakért, hanem azért, hogy a mi életünk alapjai rendeződjenek. Miért fontos ez? Azért, mert még egy dolgot hozzáfűz, testvérek, a krónikás ahhoz, amit itt leír. Ez pedig az, ezt mondja a krónikás, és megadta neki Isten, amit kért. Megadta neki Isten, amit kért. Hát ez az, ami különleges és nagyszerű dolog, Jábéc imádságát, az ő életének ezt a rövid motívumát látva. Megadta neki Isten azt, amit kért. Vajon miért adta meg neki Isten azt, amit kért? Összevetve az Új Szövetségből olvasott ige szakasszal, ahol Jézus a hegyi beszédben arra bátorítja a hallgatóit, hogy kérjenek hittel, és az megadatik és meghallgattatik, mert Isten szereti a hívő embert, a hozzá bizalommal forduló embert. Szóval mindenre tekintettel azt kell mondjuk, hogy azért történtek úgy a dolgok, hogy Isten megadta neki, amit kért, mert Jábéc hittel imádkozott. Ezt ugyan itt nem írja le a Szentíró, de abból, ahogyan lejegyzi nekünk azt, hogy megkapta Istentől azt, amit kért, kikövetkeztetjük és 100% biztonsággal mondhatjuk, Jábéc hittel imádkozott. Külön volt, mint a kora, mert Isten segítségül hívta. Külön volt, mint a kora, mert mert egyszerű dolgokat kérni Istentől, az élet legalapvetőbb dolgait. Külön volt, mint a kora, mert hittel imádkozott, és az Isten meghallgatta az ő könyörgését. Mit jelent hittel imádkozni? Vessük el, testvérek, azt, amit a keleti misztikusok szoktak belekeverni a kereszténységbe. Hinned kell azt, amit kérsz. Hát a Biblia sehol nem tanítja, hogy nekünk abban kell hinnünk, amit kérünk. S a keresztények vagyunk, vessük is el magunktól ezt a gondolatot. Isten nem ezt a hitet igényli, hogy mi abba higgyünk, amit kérünk. Isten előtt az kedves, hogyha mi ő benne hiszünk, ha mi ő benne bízunk. Föltárjuk előtte a kérésünket úgy, hogy bízunk ő benne. Mit jelent a benne való bizalom, testvérek? Azt jelenti, hogy hisszük Istenről, hogy képes megadni, hogy van hatalma rá, hogy meghallgassa az én kérésemet és megadja. De a hit azt a bizalmat is jelenti, hogy Isten akkor fogja ezt nekem megadni, hogyha az én kérésem az én javamat szolgálja. Mit mond Jézus itt a hegyi beszédben? Hát ti nem adtok követ a gyereknek, mikor az kenyeret kér tőletek. A ti mennyei atyátok rosszat adna nektek? Hát ismer benneteket, a jót fogja adni. Magyarán a mi hitünk elterjed oda is, hogy Istennek nem csak a képessége van arra meg, hogy minden kérésünket meghallgassa, hanem az ő jó szíve, az ő atyai szíve egy tökéletes szűrő is. És még ha olyat kérnénk is tőle, amit meg tud tenni, de az a javunkat nem használja, akkor ezen a szűrőn, az ő atyai szívének szűrőjén fönn fog akadni. És tudjátok, a hit mit jelent? Azt jelenti, hogy az ember ezt elfogadja. Az ember ezt elfogadja. És azt mondja, hogy hiszek benned. Még ha én úgy gondoltam volna is, hogy ez vagy az, az én javamat szolgálja, de te nem adtad meg. Én alázattal és hálaadással leborulok előtted, mert a te szerető szíved nem engedett olyat rám következni és rám jönni, ami nem szolgálta volna a javamat. Testvérek, Jábéc egészen biztos, hogy ezzel a hittel imádkozott. Elmondta Istennek azt, ami az ő szívében volt, és az Isten meghallgatta őt. Miért? Mert képes volt arra, hogy megcselekedje, és azért, mert Jábéc életének a javát szolgálta az, amit ő kért, ezért adta meg neki az Isten. Mert kedves volt előtte ez az ember. Kedves testvéreim, a mai vasárnapon is az imádságról beszélünk, és elénk kerül ennek a régi, ószövetségi embernek a példája. Talán azt gondolom, jogos úgy sóhajtanunk, ahogyan az éves igényben is mondjuk és halljuk ezt, taníts minket imádkozni. Kérjük Istentől azt, hogy ő tanítson meg bennünket hittel imádkozni. Elfogadni tőle azt, amit ő válaszol. Kimondani előtte kéréseinket. Legyünk különbekké, mint a mi korunk. Azt szokták mondani, a pénz beszél. A keresztény ember életében nem a pénz beszél, testvérek, hanem Isten beszél. Az az Isten, akinek teremtő, fenntartó szava van. Jó, ha mi is tudunk ehhez az Istenhez szólni. És bátorítalak is benneteket az imádságra, hogy a miénk is legyen Jábécnek a tapasztalata. Nagyon ritkán, de volt arról tapasztalatom, hogy az ige magyarázat kezdetén föltett kérdésemre válaszoljak is. Nagyon ritkán, de előfordult már életemben az, hogy amikor valakiről érdeklődtem, akkor azt mondták, hogy ő egy imádkozó ember. Egy imádkozó ember. Ez egy nagyon nagy dolog, ha valakiről ezt tudják mondani. Nem azt, hogy ott lakik 5 utcasarokkal lejjebb, nem azt, hogy neki szép haja van. Ó, hát milyen fiatalos, 90 éves, aztán még mindig a ráncnak a nyoma sincs rajta. Milyen jó erőben van. Milyen tehetséges volt. Testvérem, ha te az Úré vagy, akkor törekedj arra, hogy az legyen rólad a kép, képmutatás nélkül, hogy te az Úré vagy. Jábéc csak imádkozott, idézőjelbe, csak imádkozott. És amikor följegyezték az ő nevét és életét, akkor ott maradt egyszer mindenkorra mindannyiunk tanulsága mellett, és mindannyiunk tanulságáért ez. Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta, bizony fájdalommal szültem őt. Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Amen. Értek testvérek, fennállva a 478. dicséretünk első 3 versét énekeljük. 478. dicséretünk első 3 versét, ó irgalmas Isten.
Oh, irgalmas.
Elfoglalva a helyünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk, testvérek. Urunk, arra is bátorítasz igédben, hogy hívjunk téged segítségül, amíg te segítségül hívható vagy. Így jövünk te eléd, és így kiáltunk te hozzád most imádságunkban. Fogadd a mi hálánkat és dicséretünket azért, mert kegyelmednek újabb idejét ragyogtattad és ragyogtatod reánk. Légy segítségül nékünk, hogy kihasználva kegyelmednek idejét, evangéliumodnak hirdetői lehessünk tiszta szívből, és élhessünk a te rended és törvényed szerint neked tetsző módon, hogy a te dicsőséged fölragyogjon a mi életünkön, gyülekezetünk életén, népünk és nemzetünk életén is. Köszönjük azt a szeretetet, amelynek jelét adod felénk. Adjad, hogy ne legyünk hálátlanok veled szemben. De nem csak dicsőítünk téged, hanem bűnbánattal is megállunk te előtted. Mert olyan sokszor hagyunk el téged életünk számításai közül, olyan sokszor maradunk némák, amikor imádkozhatnánk és segítségül hívhatnánk téged. Könyörgünk, taníts bennünket imádkozni. Taníts bennünket szüntelen imádkozni, téged semmiből sem kihagyni és kifelejteni, hogy miénk lehessen ennek a régi embernek is tapasztalata. Adjad nekünk, Urunk, azt a hitet, amely nem kételkedik a te mindenhatóságodban, és amely nem vonja kétségbe a te szeretetedet és igaz voltodat, amellyel tiéd útját egyengeted. Fosszál meg bennünket, Urunk, minden kétségeskedésünktől, minden gyanakvástól, ami a szívünkben veled kapcsolatban van. Adjad, hogy veled lehessünk élő, szent és igaz közösségben, az imádságban is. Légy így segítségül, és bocsásd meg a sok-sok elmaradt és kihagyott lehetőséget, amikor magunk küszködtünk, amikor fájdalmat arattunk ott is, ahol téged segítségül hívhattunk volna, s talán áldás lett volna a mi sorsunk inkább. Kérünk, tisztíts meg bennünket kicsiny hitűségünkből, és nevelj bennünket arra, hogy azáltal különbözzünk mindazoktól, akik körülöttünk vannak, és azáltal különbözzünk korunktól, hogy mi számolunk te veled, és életünk legalapvetőbb dolgaiból sem kívánunk téged kihagyni. Kérünk téged, Urunk, ha lehetséges, tartsál tőlünk távol fájdalmat, veszedelmet, s adjad, hogy békességben élhessünk. Kérünk téged azért, hogy áld meg a mi életünket mindazzal, amire szükségünk van. Ne adj többet, és ne is adj kevesebbet annál, hogy a mi szívünk el ne forduljon te tőled. Kérünk téged, Urunk, minden testvérünkért, most különösképpen is gyászoló testvéreinket hozzuk te eléd. Az ő vigasztalódásukért, szívük békességéért is kérünk. Hallgass meg az ő imádságaikat, ha hozzád kiáltanak, s nálad keresik azt, amire szükségük van. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő napokban is, hogy békés és nyugodt életet élhessünk, hogy hitünk szerint járhassunk. Adj erre hitet, bátorságot és erőt, kitartást, hozzád való hűséget és imádságos szívet. Amen.